8% lesz a költségvetési hiány, a kabinet azonnali intézkedésekkel javít az államháztartás helyzetén. Meghalt a rabló, a Szigetszentmiklósi bankban a biztonsági őr rálőtt a támadóra. Magyar orvosok Jáva szigetén a Merapi vulkán 10 000 ember otthonát veszélyeztetik.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Sólyom László köztársasági elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghívására június 22-én egynapos hivatalos látogatást tesz Budapesten George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. A washingtoni Fehérház bejelentése szerint a hivatalos látogatás célja tisztelgés 1956 emléke előtt és tárgyalása folytatása transzatlanti és kétoldalú témákban. Hivatalba lépése után a kabinet azonnal intézkedéseket hoz az államháztartás helyzetének javítására, mondta Gyurcsány Ferenc a kormányprogram parlamenti vitájában. A kijelölt miniszterelnök szerint így 8% lesz idén a költségvetés hiánya.
A választással eljött az a pillanat, amikor a reformokat össze lehet kapcsolni a pénzügyi egyensúly megteremtésével, mondta a kijelölt miniszterelnök.
Miközben nyilvánvalóan sok 100 milliárd forintot kell az államnak saját költségvetésében a mai tendenciákhoz képest megtakarítania, ezt olyan pillanatban tudja megtenni, amikor pedig 1 000 milliárd forint fog a magyar gazdaságba kívülről bejönni.
Gyurcsány Ferenc megerősítette, már ebben az évben hozzá kell nyúlni a költségvetéshez. A megoldást jelen helyzetben az állam működési kiadásainak csökkentése egyszer mint bevételeinek növelése jelenti. Az új kabinet programjának lényeges pontja, hogy az adórendszer átalakítása révén a közteherviselés mindenkire egyformán érvényes, a különböző ártámogatások elosztása pedig a jelenleginél igazságosabb legyen. A kormánypártok elkötelezték magukat a programban vázolt reformok mellett.
Baloldali olvasatban haza és haladás kettős és összetartozó feladata azt jelenti, elsősorban talán azt jelenti, hogy megakadályozzuk az ország, a haza kasztosodását. Azt, hogy az egyes társadalmi csoportokat átjárhatatlan falak válasszák el egymástól.
Könnyebb azt mondani, hogy nem lehet szűkíteni akkor, amikor a rendszereken változtatunk, mint megmondani, hogy mit akarunk csinálni azokkal a rendszerekkel. Mindig könnyebb azt mondani, hogy a magyar föld nem eladó a külföldieknek, mint megmondani azt, hogy mitől lesz a magyar gazdaság versenyképes, és abba honnan fog jutni tőke.
A Fidesz elnöke szerint a kormányprogram azt üzeni, hogy annak előterjesztője nem őszinte. A dokumentumnak ugyanis semmi köze sincs a választási ígéretekhez. Orbán Viktor hangsúlyozta, a többség csak arra kapott felhatalmazást, hogy a kampányban megfogalmazott irányt követve kormányozzon.
Tisztázzuk a későbbi megállapodás reményében. A reform a mi szóhasználatunkban nem jelent zsugorítást, elvonást és lebontást. A reform a mi alkotó ellenzéki szótárunkban építést, befektetést és felerősítést jelent.
A KDNP elnöke kijelentette, új bokros csomagok készülődnek, amelyeket a kormány egyszerűen reformoknak nevezett el. Semmilyen Zsolt szerint azonban mindez kevés lesz.
Azért tehát, hogy az ország kilábaljon ebből a mostani válságból, nem lehet pusztán csak a pénzügy technikai kérdésekre koncentrálni, hanem mögé kell nézni a dolgoknak, a morális válsággal és elsősorban a demográfiai kérdésekkel is foglalkoznunk kell.
Dávid Ibolya szerint a tisztelt ház előtt lévő dokumentum nem minősíthető kormányprogramnak.
Hiányoznak belőle azok az elemek, amelyeket egy programot valóban programmá tesznek. A megalapozott szakmai érvek, a kézzelfogható intézkedések, a dátumok, az egyes programpontok várható végrehajtásának teljesülése. Magyarán mikor és mit tesz a kormány?
Az MDF elnöke úgy fogalmazott, a képviselők biankóra szavaznak, amikor a kormányprogramra adják voksukat.
Eredményszemléletű nyugdíjreform korrekcióval korrigált és az idei évre tervezett intézkedések utáni számról beszélt Veres János. A kijelölt pénzügyminiszter a miniszterelnök által elhangzott 8%-os hiányt értelmezte.
Az intézkedések nélkül az államháztartás deficit többlete idén 1000 milliárd forint. Ebből a tervek szerint 350 milliárd forint korrigálható, ellentételezhető a kormányprogram alapján, mondta Veres János.
350 milliárdnak nagyjából a fele, kerek számmal beszélve nagyjából a fele, az kiadáscsökkentés, és nagyjából a fele bevételnövelési tételekben jelenik meg.
A pénzügyi tárca várományosa végső és pontos számokat, így az adózással kapcsolatos változásokat is csak a hétfői kormányülést követően fogja ismertetni. Annyit azonban elárult, továbbra is azzal számolnak, hogy 2008-ban hazánk teljesíti a Maastrichti kritériumokat, és pótköltségvetés benyújtását sem tartotta indokoltnak.
Az MDF az Alkotmánybírósághoz fordul amiatt, hogy a négy másik frakció megállapodása értelmében nem jelölhetett parlamenti alelnököt. A házbizottság ülésén a többi párt képviselője kitartott amellett, hogy az országgyűlés ma egy MSZP-s, egy Fideszes, illetve egy KDNP-s alelnököt válasszon, és nem járult hozzá, hogy az MDF egy negyedik szemét is indítson a titkos szavazással betöltött posztok egyikéért. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke emlékeztetett rá, a korábbi ciklusokban is volt példa arra, hogy egy frakció nem adott alelnököt a háznak. Ónodon reggelre két ház összedőlt abban az utcában, amit a Sajó öntött el. A házakból már tegnap kiköltöztették a lakókat, összesen 63 embert, így senki nem sérült meg. Ócsanáloson még mindig folytatják a gát megerősítését, de helikopterekre már nem lesz szükség.
Továbbra is védekeznek Borsodabolcs Zemplén megyében. Több települést öntött el az áradó Sajó, Hernád és a közeli patakok. A vízszint tegnap óta szinte mindenhol jelentősen csökkent, de még mindig veszélyt jelentenek a szivárgások és a belvíz.
Figyelembe kell venni, hogy a Sajó és a Takta harmadfokon van. Erre fordítunk most különös figyelmet, hogyha szükséges, akkor védekezni lehessen, ha szükséges, akkor további szivattyúkat veszünk igénybe más megyékből, a borsodi forrás már kimerült.
A megyében csaknem 2000 ember vesz részt a védekezésben. A Gesztelyről és Ónodról kitelepített lakóknak az Ökumenikus Szeretetszolgálat tisztítószer és élelmiszer csomagot juttatott el.
A biztonsági őr hiúsított meg egy bankrablás Szigetszentmiklóson. A férfi ugyanis lelőtte az egyik támadót, aki belehalt sérüléseibe. Társa azonban elmenekült. A rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi a 30 év körüli férfit. Az eddigi vizsgálatok szerint a vagyonőr jogszerűen használta fegyverét.
Reggel 9 óra 6 perckor két fegyveres, sötét bukós isakos férfi rontott be a bankba, majd rákiáltott az ott lévő ügyfelekre és a személyzetre. Ez nem játék, fegyveres bankrablás. A négy ügyfelet és a további négy alkalmazottat felszólították, hogy feküdjenek le a földre, és a nyomaték kedvéért egyikük a levegőbe lőtt. A lövést és a kiáltozást meghallotta a másik helységben tartózkodó biztonsági őr, aki előugrott és felszólította a rablókat, hogy dobják el a fegyvert. Az egyik rabló felé fordult, fegyverét rászegezte, mire a biztonsági őr egy lövést adott le, amivel eltalálta a férfit. A mentők megpróbálták a sebesült rablót újraéleszteni, ám ez nem sikerült. A 30 év körüli férfi már nem lehetett segíteni. A másik tettes elmenekült. A szemtanúk személyi leírása szerint a fegyveres rabló sötét ruhát és sportcipőt viselt.
Olli Rehn bővítési biztossal tárgyalt Brüsszelben Markó Béla, romániai miniszterelnök helyettes. Megbeszélésük középpontjában a korrupció ellenes küzdelem, illetve a romániai magyar kisebbség helyzete állt. Hogyan javítsunk a romániai roma társadalom helyzetén, ez már annak a brüsszeli konferenciának volt a témája, amelyre az Európai Unió illetékesei és a román kormány képviselői mellett romániai roma szervezetek is meghívót kaptak.
Románia uniós csatlakozása várhatóan 3-4 millió roma uniós tagságát is jelenti egyben. A kontinens legnagyobb és leghátrányosabb helyzetű közösségének gondjai közös megoldást igényelnek. Markó Béla romániai miniszterelnök helyettes szerint a roma kérdés nem csak szociológiai, és semmiképpen sem egyéni probléma, és nem oldható meg a cigányság részvétele nélkül.
Tulajdonképpen a roma kérdést is ugyanolyan elvek alapján kell megoldani, mint általában a nemzeti problémát, az etnikai problémát, vagy a különböző kisebbségek problémát. Annak ellenére, hogy ennek nyilvánvalóan hogy nagyon súlyos és nagyon sajátos szociális vetületei vannak.
A magyar Mohácsi Viktória szerint Romániában ma is élnek olyan roma közösségek, amelynek tagjairól lényegében nem tud az állam. Nincs személyi igazolványuk és szavazati joguk sem. A konferencián az ilyen és ehhez hasonló problémákra akarták felhívni a figyelmet.
Tudjuk azt mondani a román kormánynak, ha elfelejtetted megemlíteni, hogy kell pénz a romák helyzetének javítására, akkor itt az alkalom még nem késő, hogy ezt a kritériumok közé betegyed, és tudják menedzselni ezt az ügyet is.
Az Európai Unió elismeri a romák hátrányos megkülönböztetését. A képviselők szerint azonban ez kevés. Ők a fő hangsúlyt a nyelvhasználat vagy az identitás kérdése helyett a roma munkanélküliség leküzdésére helyeznék.
A június 17-ére előrehozott szlovákiai parlamenti választások kampányában újra megjelent az úgynevezett magyar kártya. Ján Slota, a kormányzásra készülő Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Szlovákia szétverésének szándékával vádolta meg a felvidéki magyarságot és a magyar koalíció pártjának betiltását követeli.
Kicsinek bizonyult a Csemadok pozsonyi székházának nagyterme, ahol a magyar koalíció pártja tartotta fővárosi kampánygyűlését. A pozsonyi magyarok megköszönték a magyar koalíció pártja elmúlt 4 éves munkáját, külön hangsúlyozva azt a társadalmi nyugalmat, amely a választási ciklust jellemezte, és amely mentes volt a magyar ellenes uszításoktól. A lakossági fórum résztvevőin ugyan érezhető volt az újabb magyar ellenes hangulatkeltés okozta feszültség, de a nemzet megtartó elszántság és az összefogás fontosságának az érzése is.
Nem mindegy, hogy a felvidéki magyaroknak milyen lesz a jövőjük, milyen lesz a sorsuk. Fönnáll a veszélye annak, hogy ismét felerősödik a nacionalizmusnak a hulláma, és egy olyan kormány alakulhat, hogy az alapvető jogainkért is meg fog kellni küzdenünk. Ezt érzik, és ezt értik is a mi választóink, és én bízom abban, hogy az ő bölcsességük ugyanúgy, mint 89 után valamennyi megmérettetésnél ismét megmutatja azt, hogy a felvidéki magyarságot hiába akarják leírni, leszorítani a pályáról, ez nem fog nekik sikerülni.
A pozsonyi magyarok tapssal jutalmazták az MKP politikusainak azt a bejelentését, hogy a párt a következő választási ciklusban is kész magára vállalni a kormányzás felelősségét és folytatni azt a politikát, amely által Szlovákia az európai demokratikus hagyományokat felvállaló és hordozó országgá válik.
Az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat iraki szárnya megerősítette, hogy meghalt vezetője Abu Musab az-Zarqawi. A terrorista vezetőt hajnalban egy amerikai-iraki közös légi csapás során ölték meg.
Az amerikai haderő bemutatta a Zarqawi elleni támadásról készült felvételt. Egy F-16-os gép 200 kilós bombát dobott arra a Bakubától északra fekvő épületre, amelyben a terrorista vezető és 7 társa tartózkodott. Valamennyien az Al-Qaida iraki szárnyának vezetői voltak. William Caldwell vezérőrnagy, az amerikai haderő szóvivője egy fotót is bemutatott, amely állítólag Zarqawi holttestéről készült. A terrorista vezető halálhírét maga az iraki kormányfő jelentette be. Nouri al-Maliki azt mondta, hogy a hadművelet során igénybe vették a jordániai biztonsági erők információit is. A jordániai származású Zarqawit hazájában 3-szor is halálra ítélték, az amerikai erők pedig 25 millió dolláros vérdíjat tűztek ki fejére, mert őt tették felelőssé számos amerikaiak ellen elkövetett öngyilkos merényletért. George Bush amerikai elnök üdvözölte a terrorista vezető halálhírét, amit jelentős győzelemnek tart a terrorizmus elleni háborúban. Tony Blair brit kormányfő ugyanakkor arra számít, hogy az Al-Qaida bosszút fog állni iraki vezetőjének likvidálásáért.
Az indonéziai Merapi vulkán kitörésének helyszínén magyar orvoscsapat is részt vesz a sebesültek ellátásában. Munkatársunk a helyszínen követte figyelemmel munkájukat. Mindenről hamarosan, most nézzük, hogy miről lesz még szó a híradóban. Megsemmisítették a freskót, a vakolattal együtt levésték a Reneszánsz Múzeum falfestményét. Mágnesterápia. Egyre szélesebb körben gyógyítanak vele az egészségügyben. 300 könyvújdonság. Megkezdődött a 77. ünnepi könyvhét rendezvénysorozata. Az indonéziai Jáva szigetén, Yogyakarta környékén pusztított 6,3-es erősségű földmozgás hírére folyamatosan érkeznek a körzetbe a segélyek és az orvosok. A máltai segélyszervezet több mázsat gyógyszert küldött a helyszínre. A segítségre annál inkább nagy a szükség, mert a Merapi vulkán kitörése nyomán több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni a körzetből. A Duna Televízió munkatársa a földrengés helyszínén járt.
Legalább 5800-an veszítették életüket a Jáva szigetén pusztított földrengésben, amelynek során mintegy 650 000-en hajléktalanná is váltak. A térségben szinte minden falu megsemmisült, a házak legtöbbje porig rombolódott. A földrengés után néhány nappal már megérkeztek a helyszínre a külföldi orvoscsoportok és a segélyek is, köztük a magyaroké. A máltai segélyszervezet orvosaiból és a speciális mentők szakembereiből álló 9 fős magyar csapat a földrengés centrumától néhány kilométerre fekvő, szinte teljesen romba dőlt hegyi falu Gatuvira futballpályáján korábban létesített menekülttáborban rendezte be főhadiszállását. Az orvosok a helyszínen kialakított rendelőben látják el a hír hallatán helyszínre érkező betegeket. Van köztük olyan szép számmal is, aki a földrengés során sebesült meg, de azok sem maradnak ellátatlanul, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Az orvosi ellátásért ugyanis csak úgy, mint a gyógyszerekért fizetni kell Indonéziában, és nem is keveset.
Nem csak orvosi feladat volt, hanem egyrészt ugye maga a logisztika megszervezése, amivel kezdődött az egész dolog, az, hogy területre kijussunk az 5 mázsa felszereléssel, felépítsük a rendelőt, amiben dolgozunk.
A magyar orvosok 2-3 fős csapatokban Jáva földrengés sújtotta, kisebb eldugott falvainak lakóit is gyógyították. Naponta legalább 1000 embert láttak el, orvossággal, kötszerrel.
A mágnes terápia már nem csak az alternatív természetgyógyászatban elismert módszer. Gyógyító erejét egyre szélesebb körben alkalmazzák a hivatalos egészségügyben is.
A mágnes gyógyító képessége egyszerű fizikai tényen alapul. A vér egyik összetevőjét, a hemoglobint hozza mozgásba, felgyorsítva ezáltal a vérkeringést. Így lényegesen javul a vér oxigén megkötő ereje, és megnövekszik a sejtekhez eljuttatott energia mennyisége is. Egy szóval javul a szervezet oxigénellátása. A fájdalomcsillapítás mellett a szakemberek sikeresen alkalmazzák a vércukor és koleszterin szint, valamint a vérnyomás csökkentésénél, de hatékony a szervezet méregtelenítésében is. A legújabb kutatások szerint megfelelő diéta mellett elősegíti a fogyást, annak köszönhetően, hogy a terápia pótolja a föld egyre csökkenő mágneses erejét.
A föld öregedése folytán az érzékelhető mágneses energia olyannyira lecsökkent, hogy károsítja a szervezet működését. Hogyha valamilyen mágneses eszközt alkalmazunk, vagy mágnesterápiát alkalmazunk, akkor elsősorban ez a hiányzó mágnesesség az, ami feltölt bennünket, és ettől leszünk nagyon jól, energikusabbak, ezt lehet érezni.
Noha a mágnes kezelésnek nincs káros mellékhatása, az orvosok nem javasolják a kismamák, epilepsziás betegek és pacemakert viselni.
Csendes figyelemfelhívó demonstrációt tartottak az erdőtulajdonosok, erdészek, természetvédelmi civil szervezetek képviselői a parlament előtt. Azt szeretnék, ha az erdőgazdálkodás ügye a földművelés ügyitől a környezetvédelmi tárcához kerülne.
A demonstrálók petícióban hívják fel a miniszterelnök figyelmét arra, hogy az erdőgazdálkodás nem elsősorban gazdasági, hanem inkább környezetbiztonsági kérdés. Magyarország 1/5 erdővel borított terület, de mindössze 7%-nyi az igazi erdő.
A fönnmaradó rész az már egy eléggé lehasznált értékében csökkent erdő, amire nagyon is ráfér egy másféle gazdálkodási típus.
A tüntetők szerint a jelenlegi rendszerben jelentős nyomást jelent az a gazdasági kényszer, hogy minél nagyobb profitot kell termelni. Ezért szakembereket is elbocsátanak. Így viszont nincs ki ellenőrzést végezzen, és nő az illegális fakitermelés. Ez egy ördögi kör, tartják, arról nem is beszélve, hogy a tapasztalatok szerint egyre csökken a biológiai sokféleség. Természeti értékek tűnnek el, bármilyen gondosan gazdálkodnak az erdészek a favagyonnal. Ugyanakkor fontosnak tartják a változtatásokat a támogatás politikában is, hogy a magángazdálkodók józanabb döntéseket hozhassanak.
5 év alatt csaknem a felére csökkent a legális hazai cigarettaforgalom, derült ki azt követően, hogy a Vám és Pénzügyőrség együttműködési megállapodás kötötte a Magyar Dohányipari Szövetséggel. A csempészet térnyerését jól példázza, hogy 2005-ben 1.800.000 karton cigarettát foglaltak le a fináncok.
Füstbe ment bevételi tervek jellemzik a hazai dohánygyártókat, akik az átlagosan 4-500 forintos, felerészt jövedéki adót tartalmazó cigarettárak miatt fokozatos visszaesést regisztrálnak.
2000 körül még mintegy 22 milliárd szálas belföldi piacról beszélhetünk. Az elmúlt évben a belföldi célra kiskereskedelemben értékesített cigaretta mennyisége 13,5 milliárd szál volt, tehát jelentős visszaesés mutatkozik.
A most aláírt együttműködési megállapodás éppen a csempészek elleni hatékonyabb fellépést szolgálja. Ennek egyik ígéretes eleme az a júniusban életbe lépett szabályozás, amelynek értelmében a cigarettát elrejtő autós járművét lefoglalhatják a fináncok.
60 darab járművet foglaltunk le eddig ezen az első héten.
Ebből nagyon gyorsan, gyakorlatilag majdnem mindet ki is váltották azonnal. Ugye a jellemző bírság, kiszabott bírság 200 és 500 ezer forint között volt. A csúcsot, ha jól emlékszem, egy 2 millió forintos tétel tartja.
Idén minden eddigi rekordot megdöntve az év első 5 hónapjában 841 ezer karton dohányterméket foglaltak le a hatóságok.
Felbecsülhetetlen kár érte a pécsi Zsolnai Múzeumot. A több mint 800 éves épület felújítása közben a vakolattal együtt levésték a homlokzatot díszítő freskót. A Fájdalmas Krisztus című festmény még a reneszánsz korban készült. A Duna TV értesülései szerint a végzetes hiba egy félreértés következménye. Weiler Árpád, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pécsi kirendeltség vezetője elmondta, a jövő héten egy művészettörténészekből álló csoport érkezik a helyszínre, hogy megállapítsa, helyreállítható-e még a freskó. Megnyílt a 77. ünnepi könyvhét, az esemény hagyományos központi helyszínén, a budapesti Vörösmarty téren, illetve a fővárosban további 4 helyszínen várják különböző programok az érdeklődőket.
79 éve annak, hogy a neves zsurnalista és művészettörténész Subka Géza javaslatot tett arra, hogy az év egy napján ünnepeljék a magyar irodalmat. 2 évvel később megrendezték az első könyvfesztivált. A sorozat azóta is tart. A 77. ünnepi könyvhét szinte példanélküli Európában és a világon is. A rendszerváltás óta a hagyomány, hogy egy jelentős magyar író nyitja meg a könyvhetet, amelyen ezúttal 160 pavilonban 232 hazai és határon túli cég kínálja portékáját. Erre az alkalomra 300 új könyvet adtak ki.
A könyvheti számok mint mindig lenyűgözőek. Mennyiségi probléma alig ha van a magyar irodalommal, szerintem minőségi sincs.
Parti Nagy Lajos szerint, ha ez az ország el akar írni valamit, akkor minden pénzt a gyermekekre költ és kiműveli őket. A szervezőkön ez nem múlik. Idén 5-ször rendezik meg az ünnepi könyvhéten a gyermekkönyvnapokat is.
Most fontosabb híreink még egyszer röviden. 8% lesz a költségvetési hiány. A kabinet azonnal intézkedésekkel javít az államháztartás helyzetét. Meghalt a rabló. A Sziget-Szentmiklósi bankban a biztonsági őr rálőtt a támadóra. Magyar orvosok Jáva szigetén a Merapi vulkán 10 000 ember otthonát veszélyezteti. És mielőtt elbúcsúznék, egy fontos közlendő, holnap 11:30-kor rendkívüli híradóval jelentkezik a Duna Televízió, amelyben élőben közvetítjük a miniszterelnök és a kormány tagjainak ünnepélyes eskütételét. Most egyelőre köszönöm figyelmüket, legközelebb 9:30-kor várom önöket a késő esti híradóban. Addig is viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Egy órával ezelőtt fejeződött be a francia nyílt teniszbajnokság első női elődöntője. A hölgyek szombati fináléjába elsőként az orosz Svetlana Kuznyecova került be, miután 5-7-7-6-6-2 arányban legyőzte a cseh Nicole Vajdisovát. Mindössze egyet kell már csak aludni a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságig. A németországi hangulatról most helyszíni tudósítónk Bobák Róbert számol be.
Véget ért a nagy visszaszámlálás, alig 24 óra múlva megkezdődik a hatalmas futballőrület. Németország készen áll a világbajnoki rajtra, a nyitómérkőzésnek otthont adó Münchenben igazi fesztivál hangulat uralkodik. A bajor fővárost közel 100 000 külföldi szurkoló lepte el, nem csoda, hogy a német rendőrség a katonaság egységeivel kiegészülve napok óta óriási készültségben van. Egy esetleges terrortámadástól tartanak, ezért már a belvárosban igazoltatják a gyanús egyéneket. A házigazda német válogatott holnap este az impozáns Allianz Arénában néz farkas szemet Costa Rica legjobbjaival. A német szurkolók örömmel fogadták a hírt, miszerint Michael Ballack, a Nationalelf csapatkapitánya és vezéregyénisége kisebb vádli sérülése ellenére mégis vállalja a játékot a közép-amerikaiak ellen. A közvélemény ugyanakkor szkeptikus, a Bild című napilap felmérése szerint a drukkerek 75%-a teljesen esélytelnek tartja a németeket a végső győzelemre. A legtöbben úgy vélik, a Nationalelf soha nem vágott neki ilyen gyenge csapattal a világbajnokságnak.
A labdarúgó világbajnokságon résztvevő csapatok most már lassan túl vannak minden felkészülési mérkőzésen. Hogy olykor éppen az utolsó összecsapások is hozhatnak kellemetlen meglepetéseket, arra a tegnapi Franciaország-Kína találkozó is például szolgált.
Nagyon rosszul indult a franciák számára az utolsó hazai felkészülési meccsük Kína ellen, hiszen a 10. percben elvesztették egyik csatárukat, Djibril Cissét, aki a 2004 októberi sérüléséhez hasonlóan ismét sípcsont és szárkapott csonttörést szenvedett. A döbbenet után pár perccel jött a következő kellemetlen meglepetés a franciáknak. Zinedine Zidane 11-est hibázott. Az első hazai örömre okot adó eseményre szűk fél órát kellett várni, amikor is Henry beadását Trezeguet értékesítette. A második félidőben meglepetésre egyenlített Kína. Zheng Zhi biztosabb lábú büntető végrehajtónak bizonyult, mint Zidane. A 90. percig a döntetlen tűnt a legvalószínűbb eredménynek, ám akkor Wang Yun egy utánozhatatlan mozdulattal sietett a gallok segítségére. Ettől a hihetetlen öngoltól aztán megzavarodott az ázsiai csapat, amit Henry használt ki könyörtelenül, beállítva a 3-1-es végeredményt.
Az egyik magyarországi kereskedelmi televízió jóvoltából többek között az imént látott Franciaország világbajnoki szereplését is végigkövethetik a labdarúgás szerelmesei. A következő egy hónap folyamán több mint 50 mérkőzésből válogathatnak majd a magyar tévénézők.
Lesznek olyan meccsek, amelyek a Sportklubon kerülnek adásba. Ennek a csatornának is a lefedettsége ma már akkora egyébként, hogy szinte azt lehet mondani, hogy akinél kábel van otthon, az látni fog minden meccset. Vagy valamilyen más, tehát aki nem csak földi sugárzású csatornákat lát. De körülbelül 10 meccsre korlátozódik az a szám, ami nem az RTL Klubon látható, minden más az RTL Klubon lehet majd látni. A Sportklubban meg lehet nézni, ha valaki mondjuk délután 3-kor nem tud foci meccset nézni, mert akkor még mondjuk dolgozik. Jellemzően egyébként az RTL Klubon körülbelül napi 3 meccs lesz a játéknapokon. Főleg a második felében a 40% fölötti közönség arány, ami célcsoportunkban, tehát a 18-49 évesek között biztos, hogy meg lesz. El tudom képzelni, hogy az elején is meg lesz már. Ha nézőszámban nem is, de közönség arányban biztos vagyok benne, hogy 60-70% fölött lehet akár a döntő.
Friss sporthírekkel 3:40-kor jelentkezünk újra, most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A László Gyula Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia értékőrző tevékenységének támogatására a Nádasdy Alapítvány a második Ősök Báját szervezi 2006. június 10-én a Nádasdy Akadémia kastélyban. További információ a www.nadasdy.org vagy a www.lgye.hu honlapon található. Készült a közhasznú Nádasdy Alapítvány megbízásából.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumont gél a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Időjárásunk lassanként kezd hasonlítani az igazi kora nyárra. Ma már sokat sütött a nap, és napról napra erősödik kis a nappali fölmelegedés. De a változékonyságnak azért nincs vége, ugyanis ez a légörvény ugyan távozik a Kárpát-medence térségéből, de mint látják, észak-észak-nyugat felől egy újabb felhősáv közelítette meg térségünket, ami majd valamikor holnap délutántól éri el hazánkat, illetve a Kárpát-medencét. Ennek hatására ismét változékonyabbra fordul az időjárás. Egyébként továbbra is viszonylag hűvös levegő tölti ki a Kárpát-medencét, de nyugat-délnyugat felől majd néhány fokkal enyhébb is érkezik hozzánk. Az előttünk álló éjszakán változóan felhős, többnél gyengén felhős lesz az ég, legfeljebb itt-ott fordulhat elő egy-egy futó zápor. A hőmérséket reggelre 6-11 fok közé csökkent, tehát meglehetősen hűvös lesz a hajnal. Aztán holnap délelőtt Kárpát-medence szerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, bár keleten, illetve éjszakon egy-egy futó zápor eső még előfordulhat, viszonylag gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délutánra a csúcsérték eléri a 18-23 fokot. Mindeközben délután észak felől megkezdődik a felhőzet újabb növekedése az imént látott front miatt, és északon már többfelé várható eső, záporeső, illetve egy-egy zivatar is előfordulhat. Mindezek ellenére fronthatásra nem kell számítanunk. Egyébként a következő napokban is változékony marad időjárásunk. Szombaton megérkezik ez a front, az imént látott front. Kárpát-medence szerte sokfelé várható eső, záporeső, sőt helyi lokális zivatarok is lesznek majd, és bizony visszaesik ismét a hőmérséklet, csúcsértéke mindössze 13-18 fok között a legvalószínűbb. Aztán vasárnap északon már felszakadozik a felhőzet, hosszabb időszakokra is előbukkal a nap, de a déli területek fölött ismét gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható újabb zápor, illetve helyenként zivatar, mindezek ellenére erősödik valamelyest a nappali fölmelegedés. Hétfőn pedig már csaknem zavartalan napsütésre számítunk, változóan felhős lesz az ég, és számottevő mennyiségű csapadék nem várható. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Téma a péntek reggelből. Végveszélyben a Gézengúz Alapítvány. Holnap utána nézünk, hogy ki segíthet a sérült gyermekekkel foglalkozó szervezetnek. Szép a múltja, de vajon milyen a jövője a táncház mozgalomnak? Egy frissen megjelent tanulmánykötet alapján a kérdés kutatóját, illetve egy legendás tagját kérdezzük majd. És mit mond a kormányprogram, politikusokat és szakértőket is kérdezünk. Holnap reggel várom Önöket.
A 168 óra címlapján Pokorni Zoltán, aki a Fidesz belharcaiban célszemélyé vált, ki írt ellene cikket, és ki van a háttérben. Ki volt beavatva a dologba, és ki nem. Igaz-e, hogy a támadás Simicska magánakciója volt, vagy másról van szó? Részletek a 168 órában.
Hiányzik valami az életedből? Lép ki a mindennapokból, és ülj be egy Sportage-ba! Ami országútra termett, de valódi terepjáró is egyben, amire már régóta vágytál. Ki a Sportage? Hajts a kaland felé!
Nyílt hétvége június 10-én és 11-én.